furcsa élethelyzetek jutnak eszembe, és ahogy ezt a verset elmondta, a végigcsókolt Bibliát, hát nem lehetett könnyek nélkül még fiatalabb korban se végighallgatni. Úgyhogy nagyon személyes volt ez a két vers a számomra. Minden szavával egyetértek egyébként a Balogh Miklósnak, amit mond, hogy ne az úrvacsorát hagyd ki, ne az Úrral kötött szövetséget, inkább a problémáidat tedd le a Krisztus keresztjéhez, és gyere az úrvacsorához. Tulajdonképpen erről fog szólni a mai igehirdetés egy része is, de hadd keressem meg most a Bibliában a zsidókhoz írt levél első fejezetét, amit szeretnék felolvasni. Kiírtam egy kicsit nagyobb betűvel, azért van ilyen papír a Bibliámban, hogy én is el tudjam olvasni, de ez csak nekem segítség. Tehát a zsidókhoz írott levél első fejezetét szeretném felolvasni. Az én Bibliámban a 246. oldalon van az Új Szövetségben. Isten iránti tiszteletből az ő igéjét fennállva hallgassuk meg. Tehát a zsidókhoz írott levél első fejezete így hangzik. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor bevezeti az első szülöttet a világban, és ismét így szól, imádja őt az Isten minden angyala. És az angyalokról ugyanezt mondja, angyalait szelekké teszi szolgáit tűzlángjává, de a fiúról így szól, a te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged Isten, a te Istened, öröm olajával a társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak. Te pedig ugyanaz maradsz, eszendeid nem fogynak el. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem szolgáló lelkeke mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Eddig a felolvasott ige szakasz, imádkozom. Mennyei atyán, kérjük a te kijelentésedet, a te vezetésedet, a te szereteted olaját, a te szent lelked jelenlétét. Jöjj, érints meg bennünket. Amen. Foglaljatok helyet. Nem véletlen, hogy mára ezt a ige helyet kaptuk Isten kegyelméből. Egy kicsit távolabbról futnék neki, talán magasabbra sikerülne ugrani, hogyha tudjuk ezt a gondolatmenetet követni. Szeretnék veletek együtt elképzelni egy történetet, hogy mit tudom én, jön a polgármesteri hivatalból egy levél, hogy meghívnak téged egy fogadásra, és nem az Olihoz, polgármester úr meghív téged egy fogadásra, és hát ezen a fogadáson mellesleg ott lesz a köztársasági elnök is, és lehet, hogy neked valami, éppen valami kitüntetést szeretnének átadni. Kíváncsi vagyok, hogy ha egy ilyen levelet kapnál, akkor hogyan jelennél meg ezen a fogadáson? Mit tennél? Hát én gondolom, hogy először el lennék ájulva, hogy visszautasítani nem lehet, mert olyan magas szintű a meghívás, hogy erre nem illik, nem szoktak nemet mondani. De hát az embert nem minden nap hívják egy ilyen fogadásra, egy ilyen elbeszélgetésre. Hát mit lehet tenni? Az ember fölhívja a titkárságot, megkérdezi, hogy mégis milyen lesz ez az alkalom, hogy mibe kell megjelenni. Ha a meghívóba eredetileg nem írták le részletesen, akkor a titkárságon elmondják, hogy kik lesznek ott, hogy körülbelül milyen ruhába várják, hogy megjelenjél, vagy estélyi ruhába, vagy esetleg éppen csak ilyen polgári öltözetbe időpontnak megfelelően. Tehát elmondják. És akkor, hát még mindig egy kicsit zavarba vagy, de hát azért úgy megnyugodsz, hogy na, így kell megjelenni ezen a helyen. Valakitől, nem mondom meg, hogy a Nóritól hallottam, hogy készül a barátnője esküvőjére, csak úgy elképzelem, hogy ha én készülnék a barátnőm esküvőjére, hogyan öltöznék föl? Hát gondolom, hogy oda is azért úgy kiöltöznék, és igyekeznék a legszebb lenni, a legcsinosabb a megjelenésemben, és miért? Talán hiú vagyok? Vagy miért tenném ezt? Hát nagy valószínűséggel azért, mert szeretem, tisztelem azt a barátnőmet, aki meghívott az esküvőjére, és azzal, hogy én előkelőnek, szépnek tűnök, azzal csak emelem az ő ünnepének a fényét. Azzal csak hozzájárulok, hogy még ünnepélyesebb legyen. Hiszen azt mondják, hogy ó, szép a mennyasszony, de a barátnői is milyen szépek, ugye? Hát lehet mondani, hogy még jobban emeli a fényét annak az alkalomnak, hogy külsőleg így jelenik meg. Tulajdonképpen azt, hogy mit tartunk szépnek, az nagyon elegánsnak, nagyon kultúra függő. Például én egészen más gondolok elegánsnak, jó megjelenésnek, mint egy punk, aki hát olyan érdekesen gyönyörű szép taraja van, és gyönyörű tetoválásai, és ezt úgy öltözik, hogy lehessen is látni, mert mit ér a tetoválás egy zakó alatt. Tehát azért, és egészen más a fogalma, és ő amikor azt mondja, hogy én most ünnepélyesen öltöztem, az nem azt jelenti, hogy úgy öltözött, ahogyan én gondoltam, hanem amit ő szépnek tart. Tehát nagyon függ ez a kultúránktól. Van nekünk egy barátunk, aki rendkívül magas hivatalt tölt be. És amikor ő meghív bennünket, akkor vajon hogyan szoktunk megjelenni? Amikor Jézus Krisztus meghív téged az ő veled való találkozásra, megadod neki a tiszteletet? Megadod neki azt a külső megjelenésedbe is visszatükröződő tiszteletet, vagy csak úgy, ahogy vagy a munkás ruhába, ki sem mosakodva a munka szennyéből, megjössz elébe? Milyen módon jelensz meg egy Isten tiszteleten? Nem a külső a fontos, mert sokan, a zsidókhoz írt levél is szól erről több helyen, sokan azt gondolják, hogy az Isten tisztelet külsőségekben jelenik meg. A külsőség az kultúra függő. Az attól függ, hogy melyik társadalmi réteghez tartozol, mennyi pénzed van. Ha valakinek egy öltözett ruhája van, annak az az ünneplő is. Akinek meg szobái vannak tele ruhával, az meg nem tudja eldönteni, hogy melyik az igazán jó erre az alkalomra. Tehát kultúra függő, de a lelked hogyan van fölöltözve, amikor idejössz, hogy találkozz valakivel, akiről szólt ez a mai ige. Milyen tiszteletet adsz neki? Megsérted a barátodat azzal, hogy ő meghív téged, hogy találkozzunk, és oda mész éppen, ahogyan vagy. A világ zajából éppen csak kiléptél, és már oda jöttél eléve. Miért fontos ez? Nem egészen érthetitek, hogy miért gondolom ezt, először miért gondolom ezt elmondani. Azért, mert ebben a világban a helyzetedet az határozza meg, hogy milyen kapcsolatban állsz Jézus Krisztussal, az élő Isten fiával. Mindent ez a kapcsolat határoz meg. Ha félváról veszed őt, akkor ő sem fog téged komolyan venni. Ha te őt szeretettel, tisztelettel, megbecsüléssel, Isten félelemmel fogadod, akkor ő is, mint gyermekét, mint testvérét fog fogadni téged. De nagyon fontos ez a kapcsolat oda-vissza. Isten jelenlétében sokszor furcsán viselkedünk. Pedig, ha mondjuk az első rendezvényre elmegyünk, akkor ugye nem tolongunk ott, hogy na, mi akarunk az első. Tudjuk, hogy ott vannak előkelő emberek, ők majd ülnek az első sorban. Mi keressük valahol a helyünket ott a hátsó mezőnybe, hogy biztos jutott nekünk egy hely. Igyekszünk szerényen viselkedni. Vagy ha elmegyünk az esküvőre, akkor nem fogjuk a barátnőnket gyalázni, hogy hát már gyerekkoromban is kitépte a macimnak a lábát, és akkor is egy olyan undi volt, hanem azt mondjuk, hogy igen, ő egy nagyon jó, és nem hazudsz, mert tényleg ismered azt az oldalát is, hogy ő nagyon jó, nagyon kedves, és nagyon szeretetre méltó valaki, hiszen azért a barátnőt, vagy azért a barátod. És igyekszel őt fölemelni. Ugyanígy, amikor Isten jelenlétében vagy akkor, és az ő mennyei angyalaival együtt van, az ő udvar tartásával jelen van valahol, akkor nem fogod őt, ha igazán szereted, félváról kezelni, hanem megadod neki azt a tiszteletet, ami egy Istennek kijár. Ami az élő Istennek egyedül jár ki. Lehet, hogy neked kellemetlen a helyzet, kellemetlen a szituáció, hogy neked őhozzá kell alkalmazkodni. De gondolj bele, hogy őneki milyen kellemetlen volt az a szituáció, amikor Isten létére emberré lett. Emberformát vett föl, végigélte az emberi életet, keresztfán halt meg, föltámadt, és közben elvégezte azt a munkát, amit Isten rábízott. Neki mennyire kényelmetlen volt ez a helyzet? Miért beszélek erről a ezekről a helyzetekről a zsidókhoz írt levél kapcsán? Azért, mert sok mindent nem tudunk a zsidókhoz írt levélről. Például nem tudjuk, hogy ki írta. Én szoktam mondani, hogy Pál apostol zsidókhoz írott levele. mikor eltéveztem. Igazából nem tudjuk, hogy ki írt a zsidókhoz írt levelet. Aztán nem tudjuk, hogy hol keletkezett, tehát hogy melyik városban, hogy kik voltak tulajdonképpen a címzettjei ennek a levélnek. De mégis, annak ellenére, hogy ilyen keveset tudunk a körülményeiről ennek a levélnek, azt tudjuk, hogy nagyon fontos igazságokat tanít Jézus Krisztussal kapcsolatban olyanoknak, akik abban a kísértésben vannak, hogy egyfajta ilyen elkülönült, világtól elzárkózó csoportba, úgymond szektába zárkózzanak be a világ elől, ahelyett, hogy hirdetnék az evangéliumot szerte a világban. Ennek a levélnek az a célja, hogy úgy mutassa be Jézus Krisztust, mint aki munkálkodik, végzi a munkáját jelenleg is ebben a világban. És ez az első fejezet, ami most felolvastunk, ez Jézus Krisztus, mint Isten fiát mutatja be. Igyekszik meggyőzni a hallgatóit arról, akik feltehetőleg főleg zsidó származású emberek voltak, hogy Jézus az Isten fia. És ehhez számos ószövetségi hivatkozást használ föl ebben az ige szakaszban, amin keresztül bizonyítja nekünk, hogy Isten egészen másképp tekint Jézus Krisztusra, mint az angyalokra. Vagy ugye Isten fia kifejezés, az Isten fiak azok jelentettek angyalokat is, de valójában itt az Isten fia, Messiás, Dávid leszármazottja, róla van szó, őt emeli föl, így mutatja be nekünk most a levél írója, hogy Jézus Krisztus az, akiben az ószövetségi proféciák beteljesedtek, ő az élő Isten fia. Ő az, akinek a neve minden név fölött való, és minden név fölé emelte őt, Isten maga. Azt mondanám nektek, hogy el tudom magyarázni, hogy van az, hogy Jézus Krisztus Istennel egyenlő, és most erre készülődöm, akkor nyugodtan nevethetnétek, mert képtelenség ezt emberi ésszel fölfogni, főleg ebben a tudástartományban, amiben én vagyok, ezt egyáltalán megláttatni. Vajon azok az emberek, akik olvasták a zsidókhoz írott levelet, vajon sokkal különbek voltak, olyan sokkal többet tudtak erről a dologról? Hát bizonyára jobban ismerték az Ószövetséget, bizonyára jobban ismerték az ószövetségi szertartásokat, mint én, viszont nem nagyon hiszem, hogy ez lényegi volna ez a különbség. Kulturális különbség, de igazából ezt az igazságot lélekben lehet befogadni, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És ha ennek a gondolatnak a nagyszerűségét megértjük, akkor együtt tudunk ünnepelni most a levél írójával, aki azt mondja most nekünk, hogy ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és fényének képmása. Milyen erős kifejezések, milyen élénk színek, ha ezt le akarnánk festeni, hogy Isten dicsőségének a kisugárzása. hogy benne lett az Isten dicsősége láthatóvá, vagy általa rajzolódik ki az Isten dicsősége. Szoktak itt ilyen kivetítést csinálni egy projektorral, és olyan érdekes, hogy a projektor nem tesz más, mint kisugározva magából azt a képet, amit hordoz az a berendezés, amit csatlakoztattak hozzá. Isten dicsőségét hordozza Jézus Krisztus ebben a világban. Elgondolkoztál, megálltál már ennél a gondolatnál, hogy Jézus Krisztus, akit sokszor csak olyan hétköznapi barátként, vagy olyan szomszédban lakik egy jó ismerős, vagy még azt se szinten kezelünk. Akit csak úgy berángatunk sokszor a magunk világába, hogy ő az Isten dicsőségének a kisugárzása, hogy ő az élő Isten valóságos képmása. Hogy belegondoltál ebbe, hogy milyen nagyszerű, hogy milyen rendkívüli lény tulajdonképpen Jézus Krisztus. Aztán arról beszél, hogy annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Azt mondja, hogy fiam vagy te. Jézus Krisztus az Isten fia. Nem tudom, hogy hát akiknek megadatott az az érzés, hogy gyermekeik lehetnek azok, tudjuk, hogy a gyermekem az a legnagyobb elkötelezés. Hogy ez a legnagyobb, legerőteljesebb kapcsolatok egyike, hogy a gyermekem. És ez nem változik meg. Lehet méltó vagy méltatlan, de igazából ez egy örök kapcsolat. És Isten pedig így tekint Jézusra, mint aki az ő gyermeke. És az a gyermeke, aki benne gyönyörködik, akire ő büszke, akiben az ő apai szíve az örömét leli. Jézus Krisztus ilyen. És ő bejön a te világodba, és megszólít téged, és kapcsolatot keres veled. Ő ilyen különleges. Jézus Krisztusról azt tudjuk meg, hogy ő örök. Az ő uralkodásának soha nem lesz vége. Az ő természete soha nem fog megváltozni. Olyan érdekes ez a kép, hogy a teremtett világról azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy összehajtod a világot, mint egy palástot, és elavul, mint egy ruha. Tehát Krisztus uralmának ez a fizikai világnak a léte vagy nem léte nem befolyásolja Krisztus uralmát. Ő örök uralmat nyert. Ő örökké úr lesz. Az ő királysága soha nem fog véget érni. Összehasonlítja a levél szerzője az angyalokkal, és így gyönyörű költői képeket használ arra, hogy milyen nagyszerű is a Krisztus uralkodása. És valóban Jézus Krisztus, mint az Isten fia, egy csodálatos lény. Jézus, amikor ezen a földön járt, a tanítványainak azt mondta, fiacskáim. amikor meglátott egy gyermeket, azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint ez a kis gyermek. Úgy tekint téged Isten, mint egy gyermeket. Jézus Krisztusban úgy szólít meg téged Isten, mint egy gyermeket, és az ő gyermekének fogad téged. Ha kételjeid vannak, akkor olvass csak el, azt írja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Azt akarja, hogy a fiacskái legyetek. Belegondoltatok ebbe ennek a dolognak a nagyszerűségébe? Hogy az élő Isten Jézus Krisztusban eljön erre a világra. Kijelenti magát a mi világunkba azért, hogy a mi értelmünk számára megközelíthető, megsejthető legyen az ő nagyszerűsége, és azt mondja, hogy gyere, legyél a gyermekem. Hogy közelíted meg őt? Milyen tiszteletet adsz neki? Milyen méltóságot adsz neki a te világodban? Ő a legfontosabb a számodra, vagy vannak dolgok, akik megelőzik őt? Tudod, mit jelent ez, hogy azt mondja, hogy gyermekének szólít? Azt mondja neked, fiacskám, gyermekem. Azt jelenti, hogy ugyanarra a dicsőségre, ugyanarra a kiválasztott örök életre akar elhívni, kiemelni téged, mint amiben ő van. Egy olyan életre, ami nem függ ettől a fizikai világtól, ami nem múlik el, mint a napfény, ami nem hervad el, mint a fű virágra. Ő örök életre hív téged. Ezért fontos, hogy kicsoda számodra Jézus Krisztus. Ezért fontos az, hogy hogyan viszonyulsz hozzá, hogy hogyan beszélsz róla, hogy hogyan viselkedsz az ő jelenlétében, mert az örök életed függ ettől. A levél szerzője erre irányítja rá ennek a közösségnek a figyelmét, hogy lássátok meg, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia, és lássátok meg, hogy mit tett ő veletek, mit tett ő értetek. Van egy Ézsaiás ige, amit szeretnék még elébetek hozni, mielőtt az úrvacsorához jönnénk, mielőtt az úrvacsorához járulnánk. Ézsaiás 62.3-ban ezt mondja népének, a kiválasztottainak az Úr. Ékes korona leszel az Úr kezébe, királyi fejdísz Istened tenyerén. Méltóságra akar téged kiemelni. Méltóságra akar téged fölemelni Isten. De ez nem feltételes módban van, hanem Isten azt mondja, hogy ezt fogom veled tenni. Ebbe a kiváltságos helyzetbe vagy. Ez lesz a jövőd. Ha Isten gyermeke vagy, ha Isten népéhez tartozol, ez lesz a jövőd. Ékes korona leszel. Valószínű ez a kép azt kívánja kifejezni a számunkra, hogy nagyon megbecsült, nagyon jelentőség teljes lesz az életed. Nem leszel soha félredobva. Nem hiszem, hogy hogy különösebb tárgy van ebbe az országban, mint a királyi korona, ami talán nem is egy tárgy, hanem egy intézmény, és aminek külön helye van még az alaptörvényben is. Különleges dolog a korona. Ilyen különleges vagy Isten számára. Isten kiválasztott téged és engem arra, hogy az ő gyermekei legyünk. És erre fogunk emlékezni az úrvacsorában is, hogy ez a kiválasztása miénk. Arra kérlek téged, hogy becsüld meg ezt a lehetőséget. Olyan ez, mintha ő most meghívna az asztalához, azt mondaná, hogy barátom, meghívlak, jöjj el hozzám, tartok egy vendégséget, gyere el, ülj az asztalomhoz. Becsüld meg ezt, ékesítsd föl magad. Az alázatos szív, a legszebb ékszer. A bűnvallás a legillatosabb olaj, amivel föl tudod magad ékesíteni, és ahogyan jöhetsz Isten asztalához.